Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast, és a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Hogyan hatnak a családi mintáink a párkapcsolatainkra, akár generációkra visszamenőleg? Azt gondolom, hogy ez egy kimeríthetetlen téma, bár már korábban, talán tavaly előtt egyszer egy egész adást szenteltünk a transzgenerációs hatásoknak. Sok-sok visszajelzést kaptunk ezzel kapcsolatosan, úgyhogy újra fölhozzuk, hogy egy picit közelebbre hozzuk az emberek számára, hogy itt mennyire beszélhetünk különböző ilyen misztikus dolgokról, vagy pedig tényleg léteznek olyan tudattalanul öröklődő minták is, amiket hát csak nagyon szétszázva lehet meglátni, hogy egyébként hogyan hozunk nagyon furcsa hatásokat olyan ősöktől is, akiket nem is ismertünk személyesen.
Egy nagyon jó és nagyon érdekes témát említettél, és akkor itt visszautalunk Tóth Borbálával való beszélgetésünkre. Borbála nekem tanárom volt, és nagyon örültem, amikor elvállalta a transzgenerációs hatásokról szóló beszélgetést. De valóban nem lehet eleget beszélni róla, mert ez nem egy misztikus dolog. Azt felejtjük el, hogy gyerekként mi képtelenek vagyunk arra, hogy új dolgokat alkossunk meg az elménkben. A kora gyerekkorban, és most akkor azt mondom, hogy 6-8 éves korig, mi relatív kevés dolgot tudunk létrehozni. Mi valahogy a világot képezzük le. Ha megnézzük megnézzünk egy gyerekrajzot, és azt mondjuk, hogy napocska, autó, bármi, akkor a gyerek az elméjében lévő képeket, meglévő képeket próbálja meg leképezni arra a papírra. De hát honnan van neki ez az ismerete? Ez nem a légből jött, nem kitalálta ezeket. Azokból jönnek az ismereteink gyerekkorban, amit mi megtapasztalunk, ami körülöttünk van. A mintázataink, amikről mi azt gondoljuk, hogy velünk született, azok nem velünk született mintázatok, hanem a környezetünkből szerzett tapasztalatok. Egy kisgyerek számára a világ az az, amit ő megtapasztal, és az pedig a családja lesz. A családon belüli viselkedési minták, hogy vannak egymással a szüleim, hogy vannak egymással a nagyszüleim, hogyan oldanak meg egy konfliktust, mit jelent a kapcsolat, anyám és köztem lévő kapcsolat mit jelent, apám és köztem lévő kapcsolat mit jelent, tehát ha van testvérem, a testvéremmel való kapcsolat mit jelent. Ezeknek a fogalmaknak lesz valamiféle reprezentációja a fejemben, és ebből kezdek én kombinálni. A saját képemet mondjuk egy kapcsolatról, azt az alapján fogom összerakni, amit én otthon tapasztaltam, és amit otthon hallottam. Amikor arról beszélünk, hogy én nem ismertem mondjuk a dédapámat, ez valóban így van, hiszen mondjuk amikor az én dédapám meghalt, akkor én gyerek voltam, egyszer tartott az ölében, de attól még nem ismertem őt. Viszont a családi történetek, azok tovább öröklődnek, és a családi történetek lesznek azok, amikből én ismereteket szerzek bizonyos viselkedés mintákra, bizonyos gondolkodás módokra. És ezek tudattalanul is beépülnek abba a repertoárba, amiből én kiválasztom, hogy én magamat hogyan rakom össze. Akkor a gyerekkorban a saját magamról való gondolkozásnak és a világról való gondolkozásnak egyetlen terepe van, szerencsés esetben ez a család. Majd később, amikor az identitás még jobban kialakul, kamaszkorban, ott már a világot hívom segítségül, de gyerekkorban az identitást azt a családom mintázatai alapján alakítom ki. Látom, hogy működik anyám, látom, hogy működik apám, látom az ő testvéreit, és látom azokat a távolabbi rokonokat is. Édesanyám nagyon jól meg tudja mondani, hogy a családon belül, például az öcsém, kire hasonlít a családon belül. És lehet, hogy neki nem volt közvetlen tapasztalata, de az, hogy nem volt közvetlen tapasztalata, a családi történeteken keresztül leszivárgott.
Igen, világos. Ez szerintem olyan része a mintaalkotásnak, vagy abban, hogy körülbelül kinek milyen képet hoz arról, hogy hogyan kéne működni egy kapcsolatnak, vagy egy családnak, ami könnyen megérthető a hallgatóink számára is, ahol ami egy picit ezen túlmutat, ugye, az, amit akár transzgenerációs hatásoknak szokás nevezni, ahol itt már tényleg olyan távolságokban lévő dolog van, olyan esetek is működnek, amiről esetleg nem is tudunk, és nem is hallunk biztosan. Tehát, hogy nem halljuk meg a történetét, hogy mondjuk a nagyszülőnkkel mi történt, de mégis bizonyos dolgok bekapcsolódnak.
Amikor én arról beszélek, hogy nekem nincs közvetlen tudásom, és azt hiszem, hogy azért, mert nincs közvetlen tudásom, az nem hat rám, ahogy mi is hatunk a gyerekeinkre. A gyerekeink gyerekeire is fog hatni az, ahogy én hatottam a saját gyerekemre. Tehát magyarul a közvetlen tudás az nem feltétele annak, hogy valami mintázat tovább öröklődjön. Nagyon érdekes, ugye talán Borbála is említette a genogram felvételét. A genogram az egyfajta családfa, amelyik tartalmazza az érzelmi kapcsolódásokat is, nagyon leegyszerűsítve. A kettő mintázat öröklődés látszik nagyon markánsan. Az egyik az, ami generációról generációra öröklődik, a másik pedig az, ami kihagy egy-egy generációt. Tehát minden második generációban jelenik meg egyfajta viselkedés.
Mondaná ezeket a példákat?
Például egy alkoholistának lesz egy gyereke, aki mondjuk látva az apja alkoholizmusát, ő antialkoholista lesz. De az ő gyereke az megint alkoholista lesz. Az ő gyereke megint antialkoholista lesz, és így tovább. Tehát ezek a mintázat, ez egy nagyon egyszerű és primitív mintázat, de az, hogy a viselkedésem hogy hat a következő generációra, az ő neki lehet, hogy van egy közvetlen tapasztalata, de az utána következő generáció, az előtte lévő generációknak a mintázataiból alakítja ki a sajátját. Például van egy olyan szabály mondjuk a családban, ugye ezek szabályokról szólnak, hiedelmekről, hogy nem válunk. És akkor azt látod, hogy van egy család, ahol mondjuk nem válnak.
Pedig nagyon rossz kapcsolat adott esetben.
Pedig nagyon rossz egy kapcsolat. A másik családnál meg azt látod, hogy mit tudom én, a dédszülők nem váltak el, nagyszülők elváltak, szülők nem váltak el, én meg elváltam. Az, hogy én mit tartok valid megoldásnak, akár egy kapcsolatban, akár megküzdési stratégiában, az attól függ, hogy nekem, én nekem mi emelődött be abból, ami a családon keresztül tovább öröklődik. Amikor van egy hiedelemvilág, egy hitvilág, egy erkölcsi szabály, azok nagyon, nagyon erőteljesen ott vannak az én életemben. Mondok, a legegyszerűbb példát szeretném mondani, amit tudományosan nem igazoltak, de azt gondolom, hogy egy nagyon jó példája annak, hogy Magyarországon az öngyilkosságok száma, az terület, az nagyon magas, de területi megoszlást is mutat, és a területi megoszlás most nem részletezve, de nagyjából fedi a török hódoltságnak a területét. Ott, ahol kettős adóztatás volt. Ahol kettős adóztatás volt több mint 300 évvel ezelőtt, ott valid megoldás volt kilépni ebből a helyzetből. Tehát ez egy teoretikus megközelítés, de nagyon durván fedi, és egyébként országhatáron kívül is ezt a területet. Amikor én egy megküzdéssel szembesülök, hogy én hogyan tudok egy helyzettel megküzdeni, akkor lehet, hogy 300 évvel ezelőtti történetek is befolyásolják azt, hogy én miképpen gondolkozom ma.
Aha. Befolyásolják-e tapasztalatod szerint mondjuk a család, ezek a családi mintákat például azon a dolgokon kívül, hogy közvetlenül mit gondolunk egy családról, vagy hogy milyen ideájaink vannak, hiszen azért itt nagyon sok minden tényező befolyásolhatja például mondjuk a hűségnek a kérdését, ahhoz, hogy mondjuk hogyan kell mondjuk a gyerekeinket nevelni, milyen elvek szerint, vagy milyen módon viszonyulunk a saját gyerekeinkhez, mennyire gondoskodunk róluk.
Ezek abszolút megjelennek, és itt már egy picit be kell hívnunk mást is segítségül. Ugye az epigenetikai öröklődés az azt jelenti, hogy a gének feletti öröklődés, nagyon sok olyan génről tudunk, ami bizonyos mértékben hajlamosít valamiféle cselekvésre. Az, hogy ez az expresszió magyarul, hogy ez kifejlődik-e bennem, mennyire fog ez kifejlődni bennem, ez egyén és környezet függő, de valamiféle hatása mindenképpen lesz. Ugye géneken kell, holland, azt hiszem emlékeim szerint, vagy holland, vagy német kutatás volt az, amelyik megnézte, hogy az egyén betegségére hatással van az, hogy például a nagyszülő egy bizonyos életszakaszban éhezette vagy sem.
Aha.
Ezek nem olyan öröklődések, ami történeteken megy keresztül, hanem ezek génekbe kódolt, a gének fölött, bocsánat, tehát azért epigenetikus, mert gének fölött kétféle öröklődés van a gének fölött. Ezeknek a mintázatoknak van olyan fizikailag is megfogható öröklődése, amelyik kihat mondjuk az egészségi állapotra, és az egészségi állapot pedig ki fog hatni a viselkedésemre. De az egészség az, hogy például én mennyire gondoskodom az utódomról, az megint egy olyan bizonyos szempontból hormonális szabályozási rendszer része is. Tehát ez az is, tehát ezt megint mindig feltételekkel kell, az ember nem egyszerű, nem úgy működik, mint egy kóla automata, hogy bedobom a 400 forintot, és kiadja a kólát, hanem vannak bizonyos dolgok, amik abba az irányba hatnak. A hormonális változásokat, a hormonális összetételt, azt igenis szabályozza a genetika. De amiről nagyon keveset beszélünk, ami Schwab Richardnak köszönhetően most már eléggé beépült a köztudatba. Ez pedig az, hogy a mikrobiomom, magyarul az a fajta bakteriális gomba és vírusrendszer, amelyik bennem él, a szervezetemben él, azt az angol egy második agynak hívja. Az szabályozza az én viselkedésemet, akár szabályozza azt is, hogy én hogyan reagálok dolgokra. Van egy olyan feltételezés, hogy egy csecsemőnek nincsen önszabályozó rendszere, csak a mikrobiomja van, és a csecsemőnek a korai válaszait a mikrobiom fogja meghatározni. Tehát nagyon összetett rendszer vagyunk, és ez a nagyon összetett rendszer, ez nagyon sokféleképpen öröklődik, és nagyon sokféle hatást hordozunk mi, amit egyébként a nagyszüleink, dédszüleink, ükszüleink. Meglepő szokott lenni, és én Borbálától tanultam meg annak idején, hogy valójában minden olyan folyamatot, ami segítő folyamat, azzal kéne kezdeni, hogy megismerjük azt, hogy én valószínűleg mit örököltem, milyen gondolkodásmódot, milyen hiedelemvilágot, milyen hitvilágot, milyen üzeneteket hozok én a családommal, hogy akár lehet azt is hozni, hogy ne legyen semmid, mert mindent elveszíthetsz, ugye? Vagy pedig földed legyen, mert a földből nem lesz több, és mondjuk ha ez a két üzenet jön, ezek ütik egymást.
De vagy akár az, hogy az érzelmileg kötődni az veszélyes tud lenni.
Például, igen, mert egy bizni tragédia például azt idézte elő, hogy olyan fájdalmat élt meg valaki, és azért nem vagyunk mi olyan messze azoktól a korszakoktól, amikor millió embert öltek meg, és óriási fájdalom volt ebben az országban, minden embert érintett. Hogy lehet ez is, hogy én nem akarok ilyen fájdalmat átélni, és az ilyenféle fájdalomtól úgy tudom magam távol tartani, hogy nem kötődöm érzelmileg. Ez is egy viselkedés. De történetek, hogy ki a jó férj, ki a jó feleség, ki az, akitől tartózkodjál, ki az, aki jó lesz neked. És ezek tudattalanul is befolyásolják a mi döntéseinket. Volt egy nagyon kedves történet, járt hozzám egy hölgy, és kérdezgettem, hogy ő magától mondta elő, hogy ismerkedett meg a férjével, hogy már volt egy vőlegénye, de külföldön sétált egy utcán, és benézett egy kávézó ablakán, és ott meglátott egy bizonyos külsejű úriembert, és azt mondta, hogy neki ez kell, és villámcsapásként hatott rá. És amikor elkezdtük föltárni a családi történeteket, mindig megkérdezem, hogy ismerkedtek meg a szülők, hogy ismerkedtek meg a nagyszülők, és akkor egyszer csak azt mondja ennél, hogy hát a nagyszüleim úgy ismerkedtek meg, hogy nagyanyám már egyébként gyűrűs mennyasszony volt, amikor kiment a pályaudvarra, és leszállt a vonatról egy ilyen és ilyen külsejű úriember, és azt mondta, hogy nekem ő kell. Tehát egy kettővel ezelőtti generációban megjelenő választási mintázat, az megjelenik most is.
Na de itt ilyen mögött genetika van szerinted, vagy egyfajta olyan beépülése, ahol ez a történetet elmesélték nekem, amikor 8 éves volt, amikor 10 éves volt, és melyik? Vagy
én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább a választásnak.
Igen.
A történet.
Hogy lehet így választani.
Aha. És ez felszabadít engem.
Igen, akkor viszont mondom ennek az ellenkezőjét, vagy a forgó az ellenpéldáját. Tehát azért én is beszélgetésbe találkoztam olyan kérdéssel, ahol a ügyfél mondjuk pont attól félt, hogy ő pont olyanná válik, mint a nagyanyja. Aki mondjuk az édesanyja kifejezetten akár a szexualitással kapcsolatosan nagyon elutasító volt, és nagyon olyan szűnyeg alá söprő sem beszélte, de hát a nagyanyja azért az egy nagyvilági nő volt, akinek voltak szeretői, voltak partnerei, stb., és belső konfliktus okoz benne, hogy akkor ő most tulajdonképpen inkább a nagyanyai mintát követik, mert azért az mégse túlzás lenne.
Olyannyira így van ez, hogy van olyan, akivel beszélgetek, és ő pont a családon belül van egy konkrét személy, akit nevén neveznek a nagyszülő generációjába, hogy na olyan ne legyél. És ez megint csak befolyásolja az én választásomat. Na de azért ne felejtsük el, hogy ebben az országban volt egy kulturális, hogy is mondjam, csak befolyásolás, amikor az elmúlt 200 évben, vagy 300 évben, mondjuk az egyház nagyon erőteljesen rányomta a bélyegét arra, hogy mit szabad és mit nem, hogyan kell élni, miképpen szeretnéd te a párválasztásodat végrehajtani. Mik legyenek a prioritások egy párválasztásban? És erre mondtad, hogy egy kulturális közeg, tehát a kulturális közeg is hat rám. Tehát nagyon érdekesek mindig, amikor visszanézünk, a vallásváltások. Mert Oké, volt a második világháború, mint megelőző vészkorszakot, nagyon sokan keresztelkedtek ki, de azt megelőző is nagyon sokan voltak, akik vallást váltottak. Miért? A vallásváltás mindig egy nagyon figyelmeztető jel, mi történik ott. És nagyon érdekes, hogy a legtöbb esetben egy vallásváltás mögött valamiféle szerelmi, magyarul párkapcsolati szál húzódik meg.
És ugyanez megvan ugye a protestánsok és a katolikus.
Igen, azért pont erre gondoltam, hogy a protestáns katolikus, hogy a, mit tudom én, a nagyapám az református volt, de a dédapám az katolikus volt, és akkor ott lehet látni, hogy valamiféle viselkedési mintázat változik. De amikor változik egy viselkedési mintázat, annak mindig neked nem az érdekel, hogy mi történik, hanem az, hogy miért történt. Mert az fog nekem egy választ adni arra, hogy miért tudok én egyébként mondjuk rugalmas lenni egy ilyen helyzetben. És hogyha azt látom, hogy nekem van a családban mintázatom egy ilyenre, akkor bizonyos helyzeteket rugalmasan fogok tudni kezelni. Ha nincs ilyen mintázatom, akkor nem fogom tudni rugalmasan kezelni.
Illetve ezzel együtt az embernek ugye van választása, hiszen ahogy ugye a klasszikus szoktuk sokszor idézni, hogyha Kovács Bélának, aki alkoholista van, van a gyerekei, akkor az egyik alkoholista lesz, a másikból antialkoholista lesz, illetve van, aki, illetve hát a viccet folytatva, ugye van harmadikból szociológus, szociális munkás, aki alkoholistákkal foglalkozik, de hogy azért visszatérve a dologhoz, az egyénnek ugye amennyiben ezt tudatosan ránéz, akkor azért általában van egy képessége arra, hogy azonosuljon azon a mintával, elfogadja, beleálljon abba a dologba, azt mondja, hogy ez tulajdonképpen nekem is ez a komfortosabb, bármennyire is küzdök ellen, ez, amennyiben ez egy vállalható és pozitív minta, akkor abba vagyok. Vagy van döntés arra, hogy ebbe beleáll, és hát ugye ami még izgalmasabb, hogy ezt valamilyen módon átírja, vagy azt mondja, hogy se nem így, se nem úgy, hanem valami harmadik módon megpróbálja egy teljesen, teljesen más választással, vagy egy teljesen megoldással kezelni ezt a helyzetet.
Hát ez lenne a lényege.
Igen.
Ugye ez, amikor mi azt gondoljuk, hogy szabadon döntünk, és szabad választásunk van, akkor valójában szabad választásunk van azokból a mintázatokból, amiket ismerünk.
Igen.
És pontosan azon múlik nagyon gyakran az én jól létem, hogy nem a meglévő mintázatokból választok, hanem megtanulok valami újat. Hiszen azzal fogom én tudni megtörni ezt a kört, hogy nem a meglévő mintákból választok, hanem kialakítok valami újat, ami rettenetesen diszkomfortos lesz eleinte, hiszen egy olyan dolgot csinálok, amit addig nem szoktam. Az én példámat az úgy szokott hangzani, amikor valakivel elkezdek erről beszélgetni, hogy úgy képzelj el, mint amikor, hát legalábbis én ilyen voltam, hogy amikor elmentem iskolába, akkor volt uzsonnám, anyukám csomagolt, és hát volt, amikor nem ettem meg az egészet, és benne felejtettem a táskámba. És egy hét után már nem nézett ki nagyon jól. Tehát itt most annyi a feladat, hogy kinyitjuk ezt a táskát, és megnézzük, hogy mik azok a dolgok, amik nem kellenek oda, amik csak már megbüdösödtek, nem adekváltak, nem jók erre az időszakra, és azokat kidobáljuk a táskából. Nem megtagadjuk a múltunkat, sőt, azt gondolom, hogy a múltunk, az őseink története, azok mi vagyunk. Nekünk nem a múltunkat kell megváltoztatni, hanem a múltunkból származó üzenetekből kiválogatni azt, ami biztosan nem jó. És elfogadni azt, hogy igenis, akkor tudom én jól élni az életemet, amikor az őseimnek azt a fajta hagyatékát, amit ők egyébként kiforraltak, azt én beépítem az életembe, és figyelembe veszem, és használom azt a tudást, amit ők rám hagynak.
És hát szerencsés esetben találhatunk az őseink között egy olyan mintát is, amivel nagyjából tudunk azonosulni, vagy amihez közelebb állónak érezzük, ha nem is feltétlenül a saját szüleink, vagy nagyszüleink esetében, hanem mondjuk a tágabb családban, vagy
majdnem mindig tudunk valakihez nyúlni. És nagyon érdekes, hogy amikor nyúlunk valakihez, mindig érdemes megnézni például a névválasztást. A névválasztásnál is az, hogy ki milyen nevet kap, azt gondolják, hogy ez valami véletlenszerű dolog. És azt szoktam hallani, mert akkor ez divatos volt. Nem. Mit? A maga a névválasztás is egy nagyon markáns dolog. A játék, amit szoktam játszani emberekkel, hogy mondjanak el egy történetet, ami velük történt. Oké. Mondják el úgy ezt a történetet, hogy azt mondják, hogy kimondják a saját kapott keresztnevüket, és mondják el úgy a történetet, elmondják, az még komfortos. Oké, most helyettesítsenek be valaki mást. Elmondja el ugyanazt a történetet egy másik névvel. És onnantól kezdve nem tudja a sajátjának érezni azt, hogy mi a nevünkkel is identifikáljuk magunkat, az azt jelenti, hogy ha mi egy másik névvel mondom el a történetet, onnantól kezdve az olyan, mintha nem az enyém lenne.
Abszolút. abszolút magyarán, hogyha én mondjuk elmondanám az ideutat, és először elmesélném, ugye, hogy mi történt velem, utána azt mondanám, hogy Gáborral ez történt, uh-huh. és utána ezt el kéne mesélnem, hogy egyébként Szilárd ezen az úton jött. Tehát ez megcsavarja az embernek az agyát.
Igen, és rájövök arra, hogy Uramisten, mindaz, amit én gondolok magamról, az már ott kezdődik, hogy én hogyan azonosítom magamat, uh-huh. és az, hogy én hogyan azonosítom, mit üzen a nevem. Uh-huh. Ugye, ha már a zsidó vallást említettük, a zsidó vallásban van egy nagyon jó és nagyon érdekes gondolat, hogy a név az egy kis profécia. Hogy az a nevem, amit én kaptam, az mit jelent és hogyan hat rám.
Abszolút.
És a másik képzés, amit Krisztina Schmidtnél végeztem, az pontosan arról szólt, hogy onnan indultuk. Hogy elkezdtük megvizsgálni, hogy miért ezt a nevet kaptam. Uh-huh. És akkor kiderül, hogy nagyon sokan kapják a nevüket úgy, tudattalanul is valamit üzenni akarnak. Lehet, hogy az, hogy három generáción keresztül az első szülöttet így hívták. Így. És akkor ennek a folytonosságát akarom. Na de a folytonosság az rám is terhet fog rakni, hiszen az azt jelenti, hogy valójában van egy kimondatlan elvárás.
Igen.
És ennek a kimondatlan elvárásnak én meg akarok felelni.
Igen.
Vagy pontosan arról van szó, hogy azt mondják, hogy figyelj, három generáción keresztül ez volt a név, most nem ez lesz a te neved, hanem valami egészen más. Ott megint jelez valamit. Az, hogy én divatos nevet választok, és mindig, amikor elkezdünk utána menni, hogy oké, divatos a név, de mit jelent?
Igen.
Minden névnek van egy jelentése, és ez a jelentés, ez lehet, hogy egy rejtett jelentés. És a rejtett jelentés, ezek nem misztikus dolgok, hanem hatnak ránk. Hát most, ugye most mondtuk el a példát, amikor azt gondolom, hogy nem hat rám a név, de hogy nem, ha próbálja ki mindenki otthon, hogy elmond egy történetet a saját nevével, meg ugyanazt a történetet más, igenis hat rám a név, és igenis hat rám az, hogy miképpen gondolkozom magam.
Abszolút, és hát, hogyha történettudományokról beszélünk, azért kulturálisan érdemes behozni azt, hogy hát nagyon is, nagyon nagy jelentősége volt alsó hangon az ókor óta, hogy például uralkodók milyen nevet választottak a trónra lépésükkor. Melyik ősükrek vagy, akár valós fizikai ősüknek, akár úgymond szellemi ősüknek mondta, hogy az ő nevét veszem föl, vagy én azt a... most tök mindegy, hogy keresztnévnek nevezzük, de mondjuk fontos uralkodói névnek nevezzük, mint ahogy például a modern időben a pápa választásoknál tökéletesen láthatjuk azt, hogy valaki Ferencnek, vagy Benedeknek, vagy egyebeknek nevezi magát, hogy akkor miért, és milyen okból, milyen szellemi közelséget akar kifejezni, vagy azzal a névválasztásával.
Hiszen ez egy szimbólum. És az agyunk az úgy készült, hogy szimbólumokban gondolkozik, és ezt mi ebben a világban, ahol nagyon direkt közlések vannak, uh-huh. kezdjük kikoptatni a tudásunkból, hogy alapvetően mi képekben és szimbólumokban gondolkozunk, és minden képnek és szimbólumnak egyedi jelentése van a számomra, és ezt az egyedi jelentést kell tudnom megfejteni.
Akár tudunk róla, akár nem, a őseinknek a történetei, élettapasztalatai, neveltetése, szokásai, adott esetben traumái is mélyen hatnak ránk, és amikor különböző élethelyzetekben vagyunk, nehézségekkel nézünk szembe, érdemes ezekre is ránézni. Akár csak a nevünkre, akár a történeteinkre, akár arra, hogy az őseink közül kinek a történetét érezzük nagyon távolinak tőlünk, van nagyon riasztónak, nagyon taszítónak, mi az, amit vonzónak érzünk, és ha ezzel eléggéppen tudatosan bánunk, akkor ki tudjuk alakítani magunknak egy olyan éles stratégiát és egy életformát, ami önazonos, ugyanakkor tudatos is. Köszönjük szépen, ez volt a mai Szexkultúra Podcast, és hogyha kérdésetek, véleményetek van, esetleg témát javasolnátok, keressetek minket az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!